Köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Puskás Antal. Egy következő fejezete lesz, a fejezetét hallgatják meg most a Szent Liturgiáról, vagy a liturgia szelleméről szóló katekézisnek, amelyet annak idején József Ratzinger, 16. Benedek pápa írt meg a hasonló elnevezésű könyvében. A Szent Idő az 5. fejezetnek a címe. Mindenképpen találkoztunk már valószínűleg ezzel a kifejezéssel. Szent Idő ért véget most Adventben, illetve karácsony ünnepei, ahogy leteltek, január 6-ával bezárult ez a Szent Idő. Most egy másik liturgikus időben vagyunk, amelyet évközinek nevezünk. Azután hamvazó szerdával következik majd a nagyböjt 40 nap, amely ugyancsak egy szent idő. Mi a különbség a szent idő és a profán idő között? Egyáltalán mi az idő, és milyen jelentősége van a liturgiában? Ezzel fogunk ma foglalkozni. Minden idő Isten ideje, kezdi Benedek pápa, vagyis minden idő fölött ő rendelkezik. Ő osztja be, ő teremti egyáltalán az időt, és amikor Isten fia, az isteni ige emberré válik, akkor az emberi létezésével együtt az időbeliséget is elfogadta, magáévá tette. Mondhatnánk más szóval úgy is, hogy az időt bevonta a maga örökké valóságába. Tehát Jézus, amikor emberré lesz, akkor fölveszi az emberi testet, az emberi lelket, de mivel az emberhez hozzátartozik az időben való létezés, ezért Jézus ezt is magáévá tette. De mivel Krisztus Isten és ember egyszerre, ezért az időbeliséget az Isten vette magára. Itt szentelődik meg első ponton az idő, és itt lesz különleges jelentősége számunkra. Minden eseménynek, ami Krisztussal, Krisztusban történik, az egyszerre szent idővé válik. Mindaz, amit ő cselekszik, és amit később az ő teste, az egyháza cselekszik és megél, az szent idővé válik, éppen annál fogva, hogy Krisztusban egyesült az idő az örökké valósággal. Mégül is maga az örökké való veti magát alá az időnek. Nehéz fogalom az idő számunkra, hogy erről gondolkodjunk, de talán még nehezebb az örökké valóságról gondolkodni, vagy valami fogalmat alkotni róla. Az első, ami az örökké valóságról eszünkbe jut, talán az idő nélküliség. De még inkább talán az, hogy véget nem érő idő, ami gyakran párosul azzal az érzettel, hogy végtelen hosszú valami, és száz, meg ezer, meg sok millió év telik el. Amit persze nem tudunk elképzelni, de valahogy így fogalmazódik meg számunkra az örökké valóság. Egy kicsit más megközelítés az idő tagadása, amit még annyira sem tudunk elképzelni, csak a gondolkodási fogalmainkban. Tehát Isten örökké valósága azonban nem egyszerűen idő nélküliség, hanem egyszerűen így lehetne fogalmazni, az idő fölött való hatalom. És ez az idő fölött való hatalom azt jelenti, hogy bármikor jelen tud lenni egészen, a világ kezdetén és ugyanakkor a világ történelmének a végén, ugyanaz az Isten, ugyanazzal a jelenlétével. Az idő fölött való hatalom, amely az időben valósul meg. Az emberré vált Krisztusban, aki mindig ember marad, ez az együtt való lét testszerűvé és konkréttá válik. Egy nehéz mondat nyilván. Mondhatjuk más szavakkal úgy is, hogy Krisztus, amikor megtestesült, és utána feltámadt, az emberi testében támad fel, de ezzel az emberi testével jelen van egyszerre a történelem kezdetén is, és jelen van a történelem végén is, és a történelem minden egyes pillanatában, amit megélünk mi emberek, itt és most, Krisztus testben jelen van. Minden idő Isten ideje. Nincs egyetlen olyan pillanat sem az egész világ történelem folyamán, nincs egyetlen olyan pillanat sem, amely nem Istené lenne, amely kivonódna Isten hatalma alól. Mi mégis a különbség a szent idő és egyszerűen az idő között? Ha egyszer minden idő Isten ideje. Miért mondjuk azt, hogy vannak szent idők az egyházban, az liturgikus év folyamán? Az egyház idejének van egy különleges struktúrája, és ez jeleket kíván. Kíván egy olyan külön kiválasztott, kitüntetett időt, amely az időt, mint egészet Isten kezeibe kell, hogy vonja, írja a pápa. Tehát ebben a kitüntetett időben, mondjuk advent, nagybőjt, ebben a kitüntetett időben az időt újra Isten kezébe vonja bele az egyház. Felmerül a kérdés, hogy voltak éppen mi is az idő. Nézzünk most röviden erre, persze sokan foglalkoztak ezzel már, sok filozófus és egyházatya, és hosszan-hosszan lehetne ezt tárgyalni, viszont nem akarunk most ebbe belebocsátkozni, csak néhány elengedhetetlen rövid útmutatás. Az idő mindenek előtt kozmikus realitás, vagyis kapcsolatban van a világi űrrel, a bolygókkal, a csillagokkal. Tehát nem pusztán valami elképzelt valóság az idő, hanem úgy alakult ki számunkra az időről alkotott fogalom, hogy megfigyelésen a nap, hold, csillagok és egyéb ritmikusan ismétlődő események megfigyelésén. A napnak-e ritmusa mellett, ahogy évről évre váltakoznak az évszakok, ott van a hold rövidebb ritmusa, amely 28 naponként ismétlődik. Az új hold különös jelentőségű, több vallásban is, talán a Szentírásból ezt jól ismerjük, az új hold mindig egy ünnep. Valami újnak a megjelenése, új kezdés. Aztán a napnak és a holdnak a ritmusa két olyan mércét teremtett, amely a kultúrtörténetben váltakozó kapcsolatokban jelennek meg. Mindenhol megjelenik tehát, más-más változatban, másként a zsidóságban, és másként később a kereszténységben, de mind a mai napig, bármennyire is technikailag fejlett a civilizációnk, egyszerűen ezeken alapszik a legalapvetőbb időérzékelésünk, hogy mikor kel fel a nap, mikor nyugszik, és ugyanígy van a holddal is, bár talán azt annyira láthatóan nem érzékeljük. Viszont az ember biológiájában, a testében, sok mindenben változásnak van alávetve, éppen a hold változásának megfelelően. Tehát mindkettő, a holdnak is, a napnak is a ciklusa a mindenségnek az emberrel való összefonódását fejezi ki. hogy az ember nem egy elvont valóság itt a Földön. Nem csak úgy éli az életét, mintha semmitől se függne, hanem ezek a kozmikus valóságok, a nap, hold, a csillagok befolyásolják őt, meghatározzák. Természetesen nem olyan értelemben, mint ahogy ezt az asztrológusok mondják, mint egy befolyásolván a sorsát az embernek, nem erről van szó, hanem egyszerűen biológiai és megfigyelési alapon. Az ember a csillagokkal él. A nap és a hold útja formálja saját életét. Tovább nézzük tehát, mi is az az idő, mert hogy a csillagok mozgásán kívül van még a létezés más lépcsőin is valamiféle idő, ami ugyancsak befolyásolja gondolkodásunkat, időmértékünket. Például a növényeknek megvan a maguk ideje, a fáknak vannak évgyűrűik, és az ember életútja során megvan az érésnek és a hervadásnak is a maga ideje. Ezek mélyen beépültek a tudatunkba, ezekkel együtt élünk. Az ember szívdobogása is talán, ami a legközelebb van hozzá, mégse figyel rá az ember, ennek is van egy ritmusa, melyben ismét a testi, az organikus és a szellemi réteg egymással olyan titokzatos egységet alkot, ami a maga részéről beletartozik a nagy mindenségbe. Különösen akkor tapasztaljuk ezt, hogyha is figyelni kezdünk a légzésünkre, a szívdobogásunkra, és hogyha erre figyelve segít megtalálni ez nekünk a belső egyensúlyunkat is. Mint egy ráhangolódva saját szívünknek a ritmusára, megtaláljuk saját magunkat. Megtaláljuk azt az időt, amit a szívünk dobogása határoz meg, és már ekkor az ember megnyugszik. Mennyivel inkább, vagy talán emellett, mennyire fontos, hogy az ember összhangban, összehangolódva éljen azzal a nagy kozmikus ritmussal, ami körülötte van. A liturgiában mindez a maga sajátos módján az időre vonatkoztatva van jelen. A keresztény Isten tisztelet szent tere már önmagában is nyitott az időre. A szent térről már beszéltünk, ugyebár a templomnak kelet felé néző szentélye önmagában is rá van utalva a nap fölkeltére, és éppen ezért a tér az idővel összekapcsolódik. A keletelés azt jelenti, hogy az imádsággal a felkelő nap felé fordulunk, mely így a történelmi jelentőség hordozójává vált. Thank you. Összetartozik tehát a liturgiában az idő és a tér. Ugyanakkor az a tér, amit a liturgiában megvalósítunk, vagy megépítünk, mint szent teret, értsd a kelet felé néző templomot, ott mindez azért épül, hogy egyben egy eljövendő idő felé tekintsen az ember, a felkelő nap ugyanis a világ végén visszatérő Krisztust jelzi, és e felé fordul a nép a Szent Misén. Nyitott tehát a liturgia egy olyan időre, ami még nincs itt. Mondhatjuk úgy is, hogy az az idő belép a térbe, a liturgia terébe. Különösen is érzékelhető ez a Szent Mise lényegénél, lényeges mozzanatánál, amikor az átváltoztatás történik. Ott ugyanis, mint egy a pap szavainval együtt belép a liturgikus térbe az az idő, ami egyébként nincs ott a mindennapokban, az az idő, ami az utolsó vacsorának az ideje, és ami mint egy láthatóvá lesz ott a Szent Misén. A 2000 évvel ezelőtti valóság, ami Krisztus és az apostolok között történt, újra megjelenik az oltáron. Ez az Isten idő feletti hatalma, vagyis képes minden alkalommal, amikor Szent Misét tartunk, ezt az időt behozni a mi időnkbe és a mi terünkbe. Ezt csak Isten teheti meg, és az Eukarisztia szentsége és a papság szentsége révén valósítja meg ezt. Itt látjuk tehát Isten hatalmát az idő felett. Ugyanezt történik ez azonban minden egyes szentségnél, a keresztelésnél is, hiszen itt Isten belemerít minket Krisztus halálába és feltámadásába. Ami ugyancsak egyszer tört, mint meg a világ történelemben, ugyanakkor mindenkor elérhetővé válik számunkra ez az idő éppen a szentségek által. Mondhatnánk akár úgy is, hogy a szentségek, mint egy időkapuk számunkra, amelyeken keresztül Isten lép be a mi időnkbe, hogy cselekedje velünk ugyanazt, amit ott is akkor cselekedett Krisztusban. Az ószövetségi jámborságban az időnek kettős tagolását fedezzük fel. Van egyrészt a heti ritmus, amelynek van egy célja is persze. A napok a zsidóságban a sabbat, vagyis a szombat felé haladnak, mint egy a teremtés könyvéből kiindulva, ami a megnyugvás napja. Másrészt pedig léteznek az ünnepek, a vetés és aratás ünnepei, azon kívül vannak nomád hagyományok, hagyományból származó ünnepek is. A nomád annyit jelent, hogy vándorló időszakból megmaradt hagyományok. Ugye van a vándorlás, a 40 év a pusztában, de aztán van a letelepedett életmódban született ünnep. Mind a kettő beépült a zsidó liturgiába. Ez az alapvető alak vagy rendezettség megvan a kereszténységben is. Hiszen jól ismerjük a hétköznapok és a vasárnap váltakozását, és megvannak nekünk is a magunk ünnepei, különösen falun érzékelhető, ez talán jobban, amik az vetés és az aratásnak az ünnepei, és egyébként pedig a hitünkkel kapcsolatos ünnepek. Ugyanakkor pedig hozzá kell tenni, vannak még a szenteknek is ünnepei, ez különleges figyelmet érdemel majd később, hogy egy-egy szentnek mikor van az ünnepe, mit jelent ez a szent idő szempontjából, jelente valami másságot, valami újat, érdemes-e ilyenkor különösen is figyelni valamire, vagy talán így is föltehetnék a kérdést, hogy a szentek ünnepei, vagy egyáltalán a hitünknek nagy ünnepei, mint karácsony, húsvét, pünkösd, jelentenek-e valami többet, és többet a hitünk szempontjából, mit jelent itt a idő szentsége és különlegessége. Erre is majd rátérünk. Kezdjük először a heti ritmussal. Láttuk már, hogy a szombat a szövetség jelét viszi be az időbe. A sabbat, tehát a pihenés napja, újra beleviszi az időbe minden hetedik nap azt a jelet, hogy Isten az emberrel a kezdetben, teremtéskor szövetségre lépett. És ezt élheti meg az ember minden egyes szombat alkalmával, vagy hogy a kereszténységben értelmezzük, akkor minden vasárnap. A szövetség Istennel ez azért fontos, mert ebben élünk, ebből élünk, és ez gyakorlatilag Isten hűségéről és szeretetéről, az örök elkötelezettségéről az ember felé, erről szól a szövetség. Ezért meg kell állni a hetedik napon, és meg kell ünnepelni. Ez így lép be Isten a mi időnkbe, minden hetedik napon. Egy jel tulajdonképpen. Annak a jele, ami egyébként mindig ott van, Isten szövetsége és Isten szeretete felénk mindig ott van, bármikor elérhető, de szükségesek számunkra bizonyos napok, itt a hetedik nap, a sabbat vagy a vasárnap, amely különösen erre van ráfókuszálva, és közvetíti számunkra azt a kegyelmet, ami egyébként mindig ott van, a szövetség kegyelmét, vagy az ezzel járó, hogy így mondjam, erőt. De erre a napra, mint jelre szükségünk van. Ez az alapvető rend, hogy szükségünk van egy hetedik napra, belekerült a 10 parancsolatba is. Ugye már ez a harmadik parancsolat. Érthető módon a kereszténységben is megmarad így a hetedik nap. Azonban a kereszt és a feltámadás révén egy új szintre emelkedett ez a szövetség, ami már az Ószövetségben is megvolt, új szövetségé lett. Isten új és visszavonhatatlan módon cselekedett, amikor Krisztus feltámasztotta, és ezért ennek a szövetségnek egy olyan távlatot adott, ami addig nem volt benne. A heti ritmusban tehát, amikor megünnepeljük a vasárnapot, Jézusnak a feltámadása lép be a mi időnkbe. Ahogy az utolsó vacsorán a kereszt és a feltámadás összetartoznak, hogy Jézusnak a halálig terjedő odaadása az utolsó vacsora alkalmával megvalósult, úgy a feltámadásnak a valósága is beléphessen az időbe. Thank you. A harmadik nap reggele tehát, vagyis a vasárnap reggele a keresztény istentisztelet órájává lesz. A földközi tenger világában, ahol a kereszténység kialakult, a hétnek ezt az első napját, vasárnapot a nap napjának tekintették, dies solis latinul. És a hét többi napjához különböző akkor ismert bolygókat rendeltek. És ennek megfelelően láthatjuk ebben az elnevezésben is, hogy ahogy a bolygók a naphoz vannak kötve, ugyanígy minden, ami a világban történik, az ember ideje is, Krisztus idejéhez van igazítva, mint egy ő mozgatja az egész világ történelmet, és a világ mindenséget, az egész kozmoszt. Ezt akarták kifejezni ezzel a hét napjainak új elnevezésével. A európai nyelvek közül több is, viszont nem ezt a latin elnevezést követi, hanem egy a maga régi hagyományában alapuló nap elnevezéseket. A keresztény Isten tisztelet napját Isten cselekedetére emlékezve Jézus feltámadási napjának alapján határozták meg. Így önmagától adódott azonban, hogy ez a dátum azonos szimbolikát hordozott, mint ami a keresztény ima irányát meghatározta. A nap hirdeti Krisztust, a kozmosz és a történelem mindegyike róla beszél. Ide járul azonban még egy további szempont is. Az első nap a teremtés kezdetének napja. Az új teremtés magában foglalja a régi teremtést. A keresztény vasárnap egy teremtés ünnep is. Az Újszövetségből nekünk már valamire világos, hogy Krisztus feltámadásával új teremtés kezdődött el. És ezért az ő napja egy új kezdetet jelent. Ez időnek egy új elindítását. Minden alkalommal, amikor megünnepeljük a vasárnapot, egy új kezdet indul el. Ezt nem csak abban tapasztaljuk meg, amikor kipihenjük magunkat vasárnap, és aztán új erővel látunk neki a munkának hétfőn, hanem ez abban is megnyilvánul, amikor például a szentségekben, a szentgyónásban, mint egy alámerülünk régi világként a gyónás megtisztító vizeiben, és új világként fölemelkedünk. Nemrég volt Krisztus megkeresztelkedésének az ünnepe, az utolsó vasárnap ez volt, és itt éppen így írják az egyházatják, hogy amikor Krisztus feljön a vízből, akkor fölemeli magával az egész világot. Ennek a titka az, amit megélünk minden egyes szent gyónásban, vagy amikor egyesülünk Krisztusban a szentségekkel, szentségekben. A teremtés ajándékáért megnyilvánuló hála azért a legyenért, amelyel az Isten a világot teremtette, ez a 8. nap. Az a 7 napon felüli nap, amelyet megint csak a korai keresztény atyák neveztek el így. A 8. nap a feltámadás napja, és ezen hálát mondunk Istennek. Azért, hogy megteremtette a világot, hogy nem hagyta elpusztulni végleg a világot, hanem az ember minden pusztítása után újból helyreállítja. Ez a nap, a kezdő napja a hétnek számunkra a remény napja is, hogy Isten mindig helyreállítja azt, amit az ember bűne kezd lerombolni. Az első nap dátumában benne foglaltatik a Szent Páli gondolat, miszerint a teremtés várja Isten fiainak megnyilvánulását. Úgy, ahogyan a bűn a teremtést rombolja, ugyanúgy gyógyul akkor, ha Isten fiai fellépnek. Isten fiai mi vagyunk. Hogyha Krisztus erejében elkezdünk fellépni és tenni azt, amire ihlet minket Isten lelke, akkor a teremtés kezd megújulni. Az új világ kezd megvalósulni. A vasárnap így tehát a teremtésről szóló jelentést megbízatását is megmagyarázza. Vonjátok uralmatok alá a földet, ezt kapta parancsba Ádám és Éva annak idején. De aztán ezt elveszítették, ezt a képességüket, és sokkal inkább a föld rombolóivá, kizsákmányolóivá lettek, ahogy ezt ma nagyon világosan látjuk is. De ahogy János apostol írja a levelében, hogy Isten gyermekei, vagy akik befogadták Krisztus, azt a hatalmat kapták, hogy Isten gyermekei legyenek. Ez a hatalom visszautal a teremtés kezdetére. Újra ezt a hatalmat kapja meg a Krisztusban lévő ember, hogy uralkodjon a világ fölött. Ez az Isten gyermekeinek a hatalma. Hol van ez a szent idővel kapcsolatban? Ott, hogy azt az időt, ami még csak az eljövendő, már az ember cselekvésén keresztül Isten kezdi megvalósítani. Az a szent idő, amire annyira vágyunk, hogy Isten lépjen be a világba, cselekedjen, tisztítsa meg, és tegye lerombolhatatlanná a jót. Ugye ezt értjük szent idő alatt, bárcsak megérkezne már. Ennek a szent időnek a munkálói lehetünk, amikor elkezdünk cselekedni Isten gyermeki hatalmunkkal, a gonosz felett. A feltámadás tehát nem csak hátrafelé tekint, hanem főleg előre. A feltámadásra történő utalás azt jelenti, hogy a kiteljesedésre tekintünk. A vasárnap, a feltámadás napja nem annyira egy emlékezés csak, hogy mi történt akkor Krisztussal. Sokkal inkább előre tekint. Krisztus ebben ugyanis meghaladta az időt, és fölé emelte a világot az időnek. Arra vágyunk tehát, és arra nézünk a feltámadás megünneplésekor, hogy lépjen be világunkba az a végső szent idő, amit Isten megszerzett, és amiről azt mondja, hogy nem lesz többé könny, mert letöröli azt a szemünkről, nem lesz többé halál, sem gyász, sem elmúlás. Ez az a 8. nap, mint egy kifejezve ezzel, a 7 napjain felül azt az időt, ami itt van, de még nincs itt. Ez az a szent idő, amire vágyunk, hogy belépjen a mi világunkba. ahogy a pápa mondja, az már most, mint egy a történelemmel együtt történik, folyik ez az idő. A liturgiában most már erre nyúlunk vissza, Isten végleges világának a jele ez. A vasárnap a keresztények számára az időnek voltaképpeni mértéke, életünk időmértéke. Mi már nem annyira a holdjárásához, napjárásához viszonyítjuk magunkat, a keresztények Krisztus feltámadásához viszonyítják az időmértéküket. Legalábbis errefelé kellene alakulnunk. Ennek alapja nem egy tetszés szerint cserélhető megszokás, hiszen a más viszonyokban, a kereszténységen kívül, ha csak a természetes adottságokat tekintjük, akkor más-máshoz viszonyíthatja az ember az időt, számíthatjuk akár a időzónákon, időzónáktól függően, vagy éppen a holdjárásától, vagy bármi mástól, és ez változhat, hiszen szokott is változni fél évente az idő beállítása egy órával ide vagy oda. Azonban, ami a keresztények ideje, ez nem változhat. Az mindig ugyanaz marad. A keresztények hetente visszatérő feltámadási ünnepe nem teszi fölöslegessé Jézus húsvétjára való külön megemlékezést. Más szóval azt tehát, hogy hetente emlékezünk a feltámadásról, ez nem teszi fölöslegessé a külön húsvéti ünneplést. Az új szövetségből egyértelműen kitűnik, hogy Jézus teljesen tudatosan közeledett a maga órájához. Többször halljuk, hogy az evangéliumban még nem érkezett el Jézus órája, még nem érkezett el, aztán amikor Júdás elárulja őt, akkor mondja, hogy elérkezett az én órám. Ezzel fogjuk majd folytatni legközelebbi alkalmon. Köszönöm a figyelmüket, Puskás Antalt hallották.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.